Köszöntöm, miniszterelnök helyettes úr! Olyan 3 hete, hogy megjelent a Velencei Bizottságnak a jelentése, illetve értékelés, és a vihar azóta sem ült el körülötte. Ön is többször nyilatkozta, hogy nem ért vele egyet, nem elég konkrét. A megállapításai meg úgysem kötelező érvényűek. De akkor miért kérte a magyar kormány is a véleményüket?
Én úgy gondolom, hogy a Velencei Bizottság eredeti küldetése és azok a célok, amelyeket megalakuláskor és a tevékenységük során is maguk elé tűztek, rendkívül tiszteletre méltók. Hiszen kétségtelen, hogy kell lennie európai szinten egy olyan intézménynek, amely vállalja annak az ódiumát, hogy a hozzáforduló országoknak vagy jogalkotóknak jóindulatú tanácsokat és eligazításokat ad arról, hogy éppen hol tart az európai jogtudomány, jogi kultúra, azaz ha több megoldási lehetőség között kell választania egy országnak, és nem egészen biztos abban, hogy melyik megoldási lehetőséget is kellene választania, akkor jó, ha van egy ilyen fórum, ahova fordulhat. Eredeti küldetését tekintve egy tanácsadó szerv, nem kötelező érvényű a véleménye, egy ország nemzeti szuverenitását tiszteletben tartva meghallgatja ezt a tanácsot, és ez alapján vagy változtat, vagy nem változtat, rajta múlik. Amikor mi 2011-ben a Velencei Bizottsághoz fordultunk a külügyminiszter úr javaslatára, akkor pontosan az a megfontolás állt ezen lépés mögött, hogy már akkor eljutottunk oda, hogy a még meg sem született sarkalatos törvényekről már előre kimondták, hogy ezek biztosan diktatórikusak lesznek, és éppen a nyitottságunkat akartuk ezzel jelezni, a Velencei Bizottság értékelésére bízva az összes sarkalatos törvényünket, és természetesen fenntartva annak a lehetőségét, hogyha a Velencei Bizottság úgy gondolja, akkor mi változtatunk is ezeken a törvényeken. És noha a magyar sajtó elsősorban azokra a hírekre és azokra az észrevételekre koncentrált, amelyek változtatásokat sürgettek, de összességében azt mondhatjuk, hogy a sarkalatos törvények többsége jól vizsgázott. Még egyébként azokat a sarkalatos törvényeket is elismerően véleményezte a Velencei Bizottság, amelyeket később megváltoztattunk, mint például az egyházakról szóló törvényt, vagy éppenséggel a választási törvényt, amelyet kifejezetten megvizsgált pontról pontra, hiszen az ellenzéki vádak már akkor egy választási csalás lehetőségét vetették föl, és kijelentették, hogy megfelel tulajdonképpen mindenben az európai szintű szabályozásnak. Ami most az újdonságát jelenti a helyzetnek, hogy az Európai Bizottság bejelentette, hogy ő a maga részéről a 4. alkotmánymódosítás egyes rendelkezéseinek a megítélése során kialakítandó álláspontját a Velencei Bizottság álláspontjára fogja alapozni. Ez egy egészen idáig példanélküli lépés volt, hiszen a Velencei Bizottság, amik az Európa Tanácsnak a tanácsadó szervezete, eddig teljesen más intézményi kötöttségekkel rendelkezett, mint az Európai Unió, vagy annak éppen a bizottsága, amely megint csak egy teljesen más szempontból, a közösségi jog szempontjából vizsgálta eddig a nemzeti jogszabályokat.
Volt, aki önnel ellentétben azt mondta, hogy a Velencei Bizottság véleménye megkérdőjelezhetetlen.
A Velencei Bizottság tagjai általában az adott országban, ez az Európa Tanács tagállamait jelenti, maguknak tekintélyt kivívó alkotmányjogászok, jogászok, vagy olyan már nem aktív politikusok, akik korábban mondjuk igazságügyminiszterként ugyancsak tekintélyt vívtak ki maguknak.
Ez a tekintély azért nem mondja ki, hogy megkérdőjelezhetetlenek, hiszen senki sem tévedhetetlen.
Ez így van. Kétségtelenül nagy tekintélynek örvendő jogászokról van szó. Ugyanakkor elsősorban jogi, alkotmányjogi szempontokat szem előtt tartó testületről, amely politikai kérdésekben nem nagyon mond véleményt, mondhatna véleményt, éppen azért, mert azok a tagok, akik a Velencei Bizottságot alkotják, maguk nem politikusok, hanem gyakorló jogászok, akiknek a politikai szempontokat a szakmájuk űzése során nem is szabadna figyelembe venni.
Miután véletlenül, ezt a véletlenült azért idézőjelbe tettem, előbb felkerült a honlapjukra. A magyar kormány tudomásukra hozta, hogy némely dologban hajlandó módosítani. Miért mentek elébe ennek?
Az ügyek áthelyezésénél döntöttünk úgy, hogy noha már több mint egy éve minden érvünket folyamatosan elmondjuk ezzel kapcsolatban, és a lehető legnagyobb rugalmasságot tanúsítjuk, hogy az ügyáthelyezéssel kapcsolatos gyanakvást eloszlassuk. Közben maga már az ügyáthelyezés, mint jogintézmény működött is, tehát bizonyította, hogy azok a félelmek, amelyeket megelőlegeztek az ügyáthelyezésnek, ezek nem valós félelmek, mégis azt éreztük, hogy egy már nem szakmai, hanem politikai ellenállás van az ügyáthelyezéssel kapcsolatban. Éppen ezért, noha más Európai Uniós tagállamok is ismerik az ügyáthelyezést, noha mi számunkra is csak egy rövid távú megoldás lett volna, hiszen pontosan tisztában voltunk azzal, hogy önmagában az ügyáthelyezés nem fogja a bíróságok leterheltségének a kérdését megoldani, ahhoz új bíróságokat kell létrehozni, új bírói státuszokat kell teremteni, korszerűsíteni kell a szakértői intézeteket, lehetőséget kell teremteni arra, hogy több státusz jöjjön létre a bírák munkáját segítő feladatok ellátására. Mégis úgy gondoltuk, hogy az ügyáthelyezés rövid távon egy jó megoldás lehet. Amikor azonban láttuk ezt a nagy ellenállást, akkor részben konzultálva a jogász szakmával, akik úgy gondolták, hogy az eddigi időszak tapasztalatai alapján nagy veszteséget nem jelent az ügyek forgalma szempontjából, hogyha megszüntetjük az ügyáthelyezést, és nem utolsósorban konzultálva azokkal a politikus társainkkal, akik a költségvetés helyzetéért velünk együtt felelősek, ők is úgy látták, hogy megoldható az, hogy az ügyek áthelyezését megszüntetjük, hogyha már ilyen nagy ellenállás van ezzel szemben, és előrehozzuk azokat a fejlesztési terveket, amelyeket egyébként is már kidolgoztunk, ennek keretében az idei évtől kezdve 5 éven belül 6 milliárd forintos fejlesztés fog jutni az igazságszolgáltatásra, a bíróságokra, ügyészségekre, szakértői intézetekre, kifejezetten azzal a céllal, hogy ezt az ügyleterheltséget, ha már az ügyáthelyezés kiesett, akkor a szervezeti korszerűsítéssel csökkenteni tudjuk.
Két dologban módosítanak, ugye? És a harmadikon még tanakodnak, hogy mi legyen. A másik a különadó.
Kérdése. Úgy gondoltuk, hogy az alaptörvénybe a jövő kormányokra nézve is kötelező erővel belefoglaltatjuk, hogy abban az esetben, hogyha valamilyen bírósági ítélet olyan fizetési kötelezettséget írna elő, amely azzal a veszéllyel járna, hogy ezáltal a költségvetési hiány nőne, illetve átlépnénk a határt, akkor különadót lehetne bevezetni ennek a fedezésére. És noha erre mindig és mindenkor is megvan minden kormánynak a joga, de úgy gondoltuk itt is, hogy mivel az Európai Bizottság ezt kifogásolta, ezért egyszerűbb, hogyha ezt a költségvetés stabilitásáról szóló törvényben egy finomabb szabályozással valósítjuk meg ezt a törekvésünket, miközben az Európai Bizottság elismerte azon célunk jogosságát, hogy a költségvetési hiányt korlátok között tartsuk a jövőben is.
Keményebb megállapítások is voltak, inkább politikai megállapítások a Velencei Bizottságnak a jelentésében. Például többféle megközelítésben is az, hogy az Alkotmánybíróság jogkörének a megrövidítését vélik, és a megrövidítésével veszélyben Magyarországon a demokrácia. Mindenek felettének tartják az Alkotmánybíróságot egy olyan Európában, ahol, ha jól tudom, több ország is demokratikus alkotmánybíróság hiányában is. Tehát nincs is.
Sőt, a Velencei Bizottság véleményét megfogalmazó jelentéstevők között is vannak olyan jogászok, akik olyan országból jöttek, ahol nincsen alkotmánybíróság. És ez viszont már jól mutatja azt, hogy noha ők politikai szerepet nem játszhatnak, de hogyha alkotmányjogászok amellett érvelnek, hogy az alkotmánybíróságnál nincsen fontosabb testület, ez azért legalábbis felveti a fogalmazunk egy kicsit eufémisztikusan a szakmai sovinizmus vágyát, de ez akár politikai törekvésként is lefordítható lenne. A Velencei Bizottságnak úgy tűnik pontosan az a problémája, hogy egy rendkívül sokszínű intézményrendszerrel rendelkező Európában egy pontosan meg nem határozott alapról valamilyen uniformitást kíván bevezetni. Abszolút értékeket és abszolút követelményeket fogalmaz meg, amelyek egyáltalán nem biztos, hogy megállják a helyüket. Még Magyarország vonatkozásában sem, hiszen miközben ők azt mondják, hogy súlyosan csorbítottuk az Alkotmánybíróság hatásköreit, és ez a fékek és ellensúlyok rendszerében problémát jelent, maga az Alkotmánybíróság jelentette ki, hogy a mostani hatásköri rendszerben az Alkotmánybíróság jól tud működni. És ezt azért már bízzuk az adott ország intézmény felépítésére, hogy hogyan rendezik ezt be, de tudunk olyan országokról, nem is olyan messze tőlünk, ahol például az alkotmánybírósági felülvizsgálatot meghiúsítja az, hogyha a parlament kétharmados többséggel fogadja el a törvényt, mert akkor azt már nem vizsgálhatja az Alkotmánybíróság. És ez Ausztria. És számos ilyen példákat tudunk még, amely itt-ott korlátot állít az Alkotmánybíróság működésének, és attól függetlenül függetlenül még teljes egészében demokratikus országról beszélhetünk abban az esetben is.
Hol nincs alkotmánybíróság?
Hát általában az északi országokban nincsen külön alkotmánybíróság, Nagy-Britanniában sincsen alkotmánybíróság, Svédországban sincsen, Finnországban sincsen alkotmánybíróság. Az egy más dolog, hogy vagy a parlament egy speciális testülete, vagy pedig a bíróságok, tehát a rendes bírói szervezetrendszerben a bíróságok látnak el alkotmánybíráskodási feladatokat is, azaz a törvények alkotmányosságát is ellenőrizhetik, de önmagában abszolútumként meghatározni egyfajta európai mércét, és arról kijelenteni, hogy csak az az egy a demokratikus, ez abszurdum egy ilyen komoly politikai hagyományokkal rendelkező földrész esetében, mint Európa.
Mit szólt volna a Velencei Bizottság? Hát nálunk is felsikítottak, amikor Stumpf István, aki akkor még nem volt alkotmánybíró, azt javasolta, amikor elkezdték tervezni az új alaptörvényt, hogy nézzék meg, hogy nem lehetne parlamentális rendszerről a fél elnökire áttérni. Azt hiszem, hogy ez mindent kiütött volna.
Holott Stumpf István felvetése teljesen legitim felvetés. Noha én nem szimpatizálok önmagában, én úgy gondolom, hogy a magyar közjogi hagyományok inkább a parlamentális hagyományok felé mutatnak, de lehet érvelni, és teljesen legitim módon fel lehet vetni ezt a kérdést, és értelmesen meg is lehetne vitatni, hogy melyek a félelnöki rendszer előnyei, melyek a parlamentáris rendszer előnyei, melyiket érdemes inkább kipróbálni, de azt, hogy önmagában azonosítani egy kormányzati rendszert, egy kormányformát demokráciával vagy diktatúrával, és kikiáltani mondjuk a parlamentarizmust az egyedüli demokratikusnak, a félelnökit pedig diktatórikusnak, ez valószínűleg franciák számára is egy meglehetősen furcsa érvelés lenne, hiszen a franciák találták föl a félelnöki rendszert, és mind a mai napig elég jól el vannak a félelnöki rendszerrel.
Ettől a magyar kormánytól nem azért féltik állandóan a demokráciát, mert állandóan újít, vitázik, perlekedik, eléggé karizmatikus személyisége van ennek a kormánynak, túlságosan önjáró ahhoz, hogy elviselje mondjuk az Európai Unió vezérkara és a Velencei Bizottság is, hiszen akkor miért vannak ők?
Magyarországgal szemben valóban ez a megkülönböztetett figyelem, ez valószínűleg ezért áll fönt, hiszen az elmúlt 3 évben nem csak mennyiségét tekintve fogadtunk el rengeteg jogszabályt, hiszen a parlament 600-nál több törvényt fogadott el az elmúlt 3 évben, hanem minőségében is ez egy olyan változást jelentett, hogy az alaptörvénytől kezdve az összes sarkalatos törvényen keresztül a legjelentősebb szakpolitikai törvényekig újra alkottunk mindent. Tehát erre kaptunk mandátumot 2010-ben, és persze, hogyha egy országra így felfigyelnek, akkor ezután már minden gyanakvást szül. De én biztos vagyok abban, hogy mint ahogyan már most is érződik, hogy azok a törvények, amelyek hatályba léptek, nem jelentenek semmilyen veszélyt sem a demokráciára, egy idő után le fognak higgadni ezek az aggodalmak is.
Persze az igazsághoz hozzátartozik azért az is, hogy kevés országnak van ilyen belső ellenzéke, ugye, mert most is hogy nézett ki az, hogy magyar-magyarnak az ellensége, a liberális baloldal annak drukkolt, hogy büntessék meg Magyarországot, a magyar kormány.
Igen, felszólították a magyar ellenzéki politikusokat, hogy szavazzanak Magyarország megbüntetésére. Én ezt egy nagyon furcsa dolognak tartom, mert úgy gondolom, hogy ha komolyan vesszük magunkat, akkor abban is bízni kell, hogy mi magunk meg tudjuk vitatni egymás közt a problémákat, nem pedig a nyugatot, vagy a keletet, attól függ, hogy éppen melyik égtáj felé akarjuk magunkat teljes egészében elkötelezni, hívni külső döntőbírónak, hiszen ez azt is jelenti, hogy azok az emberek, akik hívják a külső segítséget, maguk sem biztosak abban, hogy az érveik megállják a helyüket.
Most a 4. módosítást követi egy 5. módosítás, ha jól tudom, októberben lépne életbe, hiszen éppen Navracsics Tibor adta be a parlamentnek, és ez akkor tovább is mehet? Ha abban megint találnak hibát, akkor még egy módosítás, és ez végig így lesz, hogyha Brüsszel vagy Velence hibát talál benne, akkor módosítanunk kell?
Hát tekintettel arra, hogy a 4. alkotmánymódosítás kapcsán eddig 3 pontban jelezték az aggodalmaikat, ebből 2 esetben már megegyeztünk, a 3. esetben pedig viszonylag közel állunk a megegyezéshez, sőt én azt mondanám, hogy nagyon közel állunk a megegyezéshez. Én úgy gondolom, hogy nem lesz már újabb köre ennek. A bizottság el fogja ismerni, hogy most is mindent megtettünk annak érdekében, hogy nem csak, hogy a közösségi joggal harmonizáljanak az előírásaink, hanem az ezzel kapcsolatos meggyőződésünk szerint alaptalan félelmeket is eloszlassuk.
Most vasárnap, amikor ez a beszélgetés elhangzik, akkor Horvátország azt ünnepli, és mi is majd velük együtt, hogy csatlakozik az Európai Unióhoz. Nem disszonáns ez egy picit? Most reggel arról beszélgetünk, hogy micsoda harcokat kell megvívni, hogy önmagunk maradhassunk, és megőrizzük nemzetállami létünket, és közben örülünk, hogy egy szomszédunk is belelép majd ebbe a dologba.
Miközben ez visszásnak is tekinthető, azért egy valamit ne felejtsünk el, Közép-Európa sohasem lesz, és sohasem volt a senki földje. Ez a régió, ez túl értékes, mind fekvését tekintve, mind pedig hagyományait tekintve, és az itt élő nemzeteket tekintve annál, mint hogy gazdátlanul hagyják, vagy fogalmazunk úgy, hogy szabadon hagyják csak. És valamilyen érdekszférában, valamilyen szövetségi rendszerben mindig tartoznak ezek az országok, különösen az első világháború utáni kisállami, nemzetállami, wilsoni békerendszerben látható az, hogy mindig jelentkezik valaki, aki erre a régióra igényt formál. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is értékelni kell az Európai Uniós tagságunkat, és akkor akárhogy is nézzük, de az összes geopolitikai, eddigi geopolitikai elkötelezettségünk közül is az Európai Unió az, amelyik a legjobb. Egyrészt azért, mert legalább vitáink lehetnek. Korábbi geopolitikai elkötelezettségeinknél meg sem hallgattak minket, másrészt pedig érvényesíthetjük, még ha súlyos viták árán is, de érvényesíthetjük a saját megoldásainkat, és beleszólhatunk Európa jövőjének alakításába. Hiszen sokszor lemondóan legyintünk, hogy nekünk itt szavunk sincs, minket kiszorítanak. De ha csak arra gondolunk, hogy a bankadótól kezdve a roma felzárkóztatási stratégián keresztül, a totalitáriánus rendszerek áldozatainak európai emléknapjáig, mi mindent hoztunk mi be az Európai Unióba, amit mi honosítottunk meg, mi vezettük be, és ma már elismerik Európai Unió szerte, ez jól mutatja azt is, hogy a jövőben is tudjuk érvényesíteni a hangunkat, tudjuk érvényesíteni az érdekeinket, de ehhez az is kell, hogy egyrészt pontosan meg tudjuk határozni, mi az érdekünk, másrészt pedig küzdjünk az érdekeinkért. Más nemzetek számára ez nem újdonság. A magyarok számára egy kicsit talán újdonság, hiszen minket arra neveltek, és az Európai Unióban is megpróbáltak arra nevelni minket a saját politikusaink, hogy mi csak húzzuk meg magunkat, tanuljunk meg kicsik lenni, ahogyan azt annak idején mondták, és ne nagyon hallassuk a szavunkat, ne nagyon próbáljuk meg az érdekeinket képviselni. Ebből a szempontból nem féltem a horvátokat. Ők, akik gyakorlatilag az elmúlt negyed században kiverekedték magukat Jugoszláviából, megvédték a saját függetlenségüket, felépítették a saját államukat, és önszántukból úgy döntöttek, hogy az Európai Unióba bekerültek. Természetesnek veszik, hogy az Európai Unió a nemzeti érdekek képviseletének a helyszíne, és én úgy gondolom, hogy a földrajzi történelmi egymásra utaltság és barátság révén pedig egy nagyon jó társat, nagyon jó partnert fogunk kapni az Európai Unión belül.
Furcsa helyen és időben tartja azért mégis a beszédét, és azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy ön, mert mindig is büszke volt Navracsics Tibor a horvát származására, és eszéken együtt ünnepelnek majd magyarok és horvátok. De mégis egy könnyűzenei koncert után, éjfél után fölépni a színpadra, hát el se tudom képzelni, hogy akkor mit mond majd nekik.
Egy politikusnak időnként adódnak olyan pillanatok, amikor nem biztos, hogy ő a fő látványosság. Én úgy gondolom, hogy ez így lesz 30-áról 1-ére virradó éjszaka is, hiszen Ruzsa Magdi és Toni Cetinszky koncertje lesz Eszéken a főtéren, és ezt követően fogunk mi beszélni, az eszéki polgármester, a horvát kormány képviselője, és én, ahol talán nem is annyira maga az üzenet a fontos, hanem a jelenlét a fontos, hogy ott vagyunk, Eszéken együtt vagyunk magyarok és horvátok, a hozzánk legközelebb eső horvát tájegységben, régióban, Szlavóniában, és abban bízom, hogy most már, ahogyan azt megelőzően 800 évig, ugye a jövőben most már együtt is fogunk maradni.